Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon arról beszélünk, hogy mi van, amikor új tórát írunk. Amikor új tórát írnak, hogy néz az ki, ki írja, mennyi idő, hogy alakul az egész. Erről fogunk beszélni ma. Először, amikor beszélünk egy új tóráról, akkor beszélünk egy tóra tekercsről. Beszélünk egy tóra tekercsről, ez pedig Mózes 5 könyve. Ez tartalmazza Mózes 5 könyvet. Ezt is a Mózes 5 könyvét csak úgy lehet használni a zsinagógában, ha kézzel írják az egészet. Akkor nézzünk meg pontosan miről van szó. Az első tórat írta Mózes, és Mózes 5. könyvében végén az van írva, Mózes befejezte írni a tórat. Mózes 5 könyve az 5 könyvből áll. Egy tekercs, de 5 könyv. Mennyi betűből áll ez? 304.805 betűből áll ez a Tóra tekercs. Mire kell írni ezt? Először miért írna valaki a Tórát? Erre azt kell tudni, Mózes 5. könyv. Mózes 5. könyve végén azt írja a Tóra, hogy Mitzva v'atem kidvu lachem et asirázot. Én kérem, írjátok ezt az éneket. És a Talmud magyarázza ezt az éneket, azt jelenti az egész könyvet. Minden egyes zsidónak elvileg kell írni az egész tóra, az egész tórát, velimda befihem, és ezt meg kell tanulni. Ezt mondja a tóra, és ez a 613 parancsolatnak az utolsó. A 613. parancsolat, ez. Menjünk tovább. Miről van még szó? Vita van a Shulchan Aruchban, vita van a Shulchan Aruchban, hogy hogyan kell írni, hogy kell-e írni az egészet, vagy nem. Mit jelent? Ma, ki nem tudja, ma mi nem tanulunk a Tóra tekercsből. Ma tanulunk miből? Nomtatott imakönyvből imádkozzunk, és nomtatott könyvből tanulunk. A kérdésed még mindig kell-e ma írni, kell-e még mindig írni Tóra tekercset, vagy nem. Az egyik vélemény azt mondja, hogy ez a Rosh, Rabbeinu Asher azt mondja, hogy ma nem kell írni a Tóra tekercset. Miért nem kell írni Tóra tekercset? Mert így sem belül abból tanulnak. Ma inkább könyveket kell nyomtatni, könyveket kell írni, abból teljesíti az ember a micvát, ezt a micvát. A másik vélemény azt mondja, hogy igaz, hogy könyvekkel is lehet teljesíteni ezt a micvát, de nem jelenti az, hogy ma már nem kell írni Tóra tekercset. Most a legtöbb ember nem tud személyesen írni, Tóra tekercset, ezért lehet ugye egy sliáhat csinálni. Lehet megbízni valakit, hogy az én nevemben írja meg a Tóra tekercset. Az is elfogadható, az is olyan jelenti, mint ha én magam írtam. A Tóra tekercsnek a megírása az egy nagyon-nagyon-nagyon különleges, egy nagyon különleges munka a Tóra Takesnak az írása. Miért? Kezdem a második dolgot, mert nem akarom ezt elfelejteni, és ez rövidebb, és aztán az első. A második dolog az, hogy minden egyes Isten nevet, ami említve van a Tórában, azt Isten nevéért, amikor az ember írja, gondolni kell az Isten nevére. Gondolni kell az Isten nevére kell gondolnia. És azt jelenti, az ember csak megírta, és nem tudtad Isten nevet ír, akkor az semmi nem ér. Mert nem lett szent az Isten neve. Minden betűt, amit az ember ír a Tórában, ez attól szent, mert ez Tóra szentsége kell, hogy legyen, és abból a célból írja. De az Isten neve az nem elég az a Tóra szentsége van, hanem kell, hogy legyen neki Isten nevenek a szentsége. Ez egy előírás, és sajnos ez olyan előírás, amit nem is lehet ellenőrizni. Nem lehet ellenőrizni, hogy tényleg az ember tényleg, amikor írta, erre gondolt, vagy nem, és ezért egy megbízható szajfértől kell beszerezni a Tóra tekercset. Egy megbízható szajfér, ez azt jelenti, egy olyan szajfér, ami istenfélő, és lehet benne bízni, hogy tényleg mindent úgy csinálta, hogy kell, mert utólag nem lehet ezt ellenőrizni. Most nézzük meg az első dolog. Az első dolog, amit kell, ennek a nagy része lehet ellenőrizni, de nem olyan egyszerű. A Tóranak a betűi, amit meg kell írni, minden egyes betűnek, lényegében, amikor azt mondjuk, hogy írunk egy Tórát, ez nem is egy helyes kifejezés. Inkább azt kell mondani, hogy mi rajzolunk egy Tórát. Mert minden egyes betűt rajzolni kell. Első dolog az, hogy minden betű önállóan kell, hogy legyen, és erre van az a halachamnek az a neve, hogy mukav gvil. Mukav gvil azt jelenti, hogy minden betű körül kell, hogy legyen üres. Nem szabad, hogy két betű érintkezzen. Ha érintkezik, akkor az egy hiány. Mert ott nincs pergamen, hiány. Aztán nagyon-nagyon precízen nem elég a betűt megírni, hanem mindenféle kell, hogy legyen egy csücske ott fent, és lent, és oldalon, hogy lógjon ki, lógjon be, és nagyon-nagyon precízen meg kell rajzolni minden egyes betűt. Itt van nekem a magyar Talmud könyvünk, és ebben a magyar Talmud könyvünkben a második kötet 658. és 659. oldalon két betű, ez mintabetűk. Minta azt jelenti, hogy úgy minden egyes betűről lehet ugyanezt írni, itt két betűről. A jód betű. A jód betű, ugye ez a tizedik betű, és a legkisebb méretű betű. És a jód betűről van 12 szabály, hogy kell a jód betűt írni. Ebből az első 6 szabály olyan, hogy mindenképpen szükséges előírások, és ha az ember nem teljesítette, akkor ez a betű pószol. Pószol azt jelenti, hogy nem érvényes, olyan, mint a hiány lenne. Utána van további 6 előírás, azok a részletek előírás, melyek hiányában a betű még elfogadható. Nézzünk meg a jút betű, a felső részben azok az szabályok, ami nélkülük a jút nem érvényes, az alsó szabály olyan, a jút még érvényes. Hasonlóképpen a gimel betű. A gimel betű van 3, ami mindenképpen feltétlenül kell, és utána van 11, ami nélküle még elfogadható. Felolvasom a jód betűről. Akkor nem fogok többet magyarázni, mint ami ide van írva, mert ennek kezdete van, és vége nincs. Első dolog a feje. A feje a betűnek. A lába. A láb megfelelő szélessége. A láb megfelelő hosszúsága. A bal alsó tüske. A tüske megfelelő mérete. Ez mind olyan szabály, ami nélküle nem érvényes. Aztán jön további 6 szabály. A felső tüske, kis korona. A felső tüske kapcsolódási pontja. A felső tüske hosszának mérete. A feje és az alja szimmetrikus legyen. A láb balra van kerekítve. Balra van kerekítve. Hasonlóképpen a Gimelhez, hasonlóképpen minden egyes betű. Ezért mondom, valójában a Tórát nem írunk, hanem rajzolunk. És azon kívül, hogy minden betűnek kell, hogy legyen szépen rajzolva, kell, hogy legyen pici kis távolság két betű között, jobbról, balról, felülről, alulról, sehol nem szabad, hogy érintkezzenek a betűk, mert ha érintkeznek, akkor nem kóser. Azon kívül kell figyelni az Isten nevekre is. Isten nevek, és az Isten neve szentsége céljából kell ezt megírni. Azon kívül kell odafigyelni, hogy a Tóra sor kizárt legyen. Itt van egy minta, sor kizárt. Nem szabad, hogy ilyen zigzágos legyen, jobbra zárva, vagy balra zárva, az nem jó. Azon kívül a Tóra bontva van fejezetekre. Nem jó. Inkább bekezdésekre. Azért mondom inkább bekezdésekre, mert valamikor 3 vagy 4 versből álló Tóra fejezet található. Valamikor 2 oldalon keresztül az inkább egy hosszú fejezet. Ezért inkább nevezünk ezt fejezetekre. Azokat a fejezetek, amit találunk a nomtatott Bibliákban, az semmi. Az nem is zsidó eredetű, az egy keresztény pap valamikor egy pár száz évvel ezelőtt megcsinálta, hogy könnyebb legyen a hivatkozás a Tórára, de ez egyáltalán nem felel meg. Valamikor olyan helyen kezdte a fejezetet, amikor nálunk a zsidóknál nincs is új fejezet. Valamikor épp egy mondattal előtte vagy utána kezdi a fejezetet, akkor nincs jelentősége. Most, a bekezdések úgy vannak bontva, úgy vannak bontva a bekezdések, hogy ki van hagyva egy kis rész. És új bekezdés van. Van olyan, mint amit itt látszik, hogy a sor végeig üres. Vége van a fejezetnek, és a sor végeig már nincs semmi írva. Ezen az oldalon 3 olyan van. Ezen az oldalon a folytatásában 2 olyan van. Ezen az oldalon szintén vannak új fejezetek, de ezek zárt fejezetek. Mit jelent a zárt fejezetek? Hogy a sor középen ki van hagyva, de előtte és utána van szöveg. A kihagyás a zárva van. Itt pedig a kihagyás az nyitva van. A sok nomtatott Bibliában úgy van ez jelölve, oda van írva egy számach, ez azt jelenti szatum, itt egy zárt fejezet következik. Ha oda van írva egy p, akkor patuach, itt egy nyitott fejezet következik. Ez egy további előírás, amire figyelni kell. Maga a betűkre. A betű formájára, a fejezetekre, a Isten nevére, a betűk ne érintkezenek. Ne legyenek túl közel egymáshoz, ne érintkezenek, de ne legyenek túl távol se, mert egy szó, ez azt jelenti, a betűk közel vannak egymáshoz. Amikor 2 szó van, kell, hogy legyen kihagyás a 2 között. Ha nincs elég kihagyás, akkor ez nem 2 szó, hanem 1 szó. Csak említettem egy pár előírás, ami van a Tóra, ami van a Tóra-nak a megírásának. Mindjárt térünk vissza az írásra, aztán van a következő kérdés. A következő kérdés az, mire írják a Tórát? A Tórát nem írunk papírra. A Tórát írunk pergamenre. Pergamon, az a kóser állatnak a bőrére. Amikor fel van dolgozva, és akkor az pergamen. Kóser állat azt jelenti, hogy disznó bőrre, tevedő bőrre, marha bőrre nem lehet írni a Tórát, de marhát lehetett kóser, szamárra nem, de marha bőrre, kecske bőrre arra lehet írni. Baromfi bőrre nem lehet írni. Most ez egy kóser állatnak a bőre kell, hogy legyen, de nem kell, hogy legyen, hogy rituálisan le van vágva. Azt jelenti, hogy lehet nyers bőrt venni a piacon, lehet nyers, nyers bőrt venni a piacon, egy nem kóser vágóhídtól átvenni a bőrt, annak semmi akadálya nincs, hiába az állatot nem vágtak le rituálisan egy sakter által, azzal semmi probléma nincs ennek. A bőrt természetesen fel kell dolgozni, megvan az előírás, hogy hogyan fel kell dolgozni, és fel kell ezt dolgozni Tóra tekercs céljából, mezuza céljából, tfilin céljából. Nem lehet kész pergament átvenni egy gyártól, mert ez már az előkészítése kell, hogy legyen kóser, ez egy kóser bőrt kell használni. Kóser bőr, a tinta is, annak is van előírása, hogy milyen kellett legyen a tinta, nem lehet csak sima tintát vásárolni. Szóval pergamenra, tintára, aztán tollal kell írni, ugye baromfi tollal, azt kihegyeznek, és azzal írni, nem lehet ezt írni egy sima golyos tollal. Aztán, ahogy mondtam, rajzolni kell a betűket, és figyelni kell. Most jön a nagy kérdés. Hány betűből van a Tóra? Hány betűből áll a Tóra? Erre az a válasz, hogy a Tóra az 304.805 betűből áll. Miért olyan fontos kérdés ez? Azért, mert a Kabala szerint ennek a duplája van a Tórában. A Kabala szerint Shishim Ribó Otiot Latora. Helyes. 304, 805, nem 850, 805. A kijavított szám, az stimmel. A Kabala szerint, a Zoharban is ez van írva, hogy 600.000 betű van a Tórában. Ennek a duplája. Sőt, ezt, van az a szó, hogy Izrael, Izrael, Izrael fiaiben, ne Izrael, Izrael az Jud, Szin, Rés, Alef, Lámat, öt betűből áll. Ezeket a betűket veszünk, a mozaik szónak veszünk ezt, akkor úgy lehet ezt olvasni, Yesh, Shishim, Ribó, Otiot, Latora. A Tórának van 600.000 betű. A kérdés, hogy hova veszed el a Tóranak a majdnem 50%-a. 304.805 helyett, mondja a Kabbala, van 600.000, de hát a mi Tóránk benne van a teremtés történetétől Mózes haláláig. Akkor hol van a többi betű? Erre több válasz van. Van egy olyan válasz, hogy ebben a 600.000-es szám, ami nagyon különleges szám, mert a zsidók is 600.000-en voltak, amikor kijöttek Egyiptomból, 600.000-en voltak, amikor bementek Izraelbe, és ezért 600.000 betű van a Tórában, de nincs 600.000. Erre különböző válaszok vannak. Egyik válasz az, hogy hozzá kell számolni, hogy minden hiányos szót úgy kell számolni, mintha teli szó legyen. mint a teli szó van. Például vájómer. Vájómer, ott elvileg minden holam, minden ó, ott kellett legyen egy váv. De lehet a vávat kihagyni, és ott pontat tenni ott a tetén. Erre a tórában nincs meg ez a váv, de a vávat hozzá kell számolni. Valaki azt mondja, a szó között is hozzá kell számolni. Valaki azt mondja, hogy ugye például a het betű, az úgy áll össze, hogy két zájén, vagy egy váv és egy zájén. Akkor lényegében minden het, az két betűből áll. És különböző olyan dolgokat, különböző betűk úgy állnak össze, hogy két kis betűből áll össze egy nagy betű. És ezért jön ki a 600 ezeres betű, de valójában konkrét hány betűből áll a tórát, az 304.805. A kérdés, hogy menni a hiba százalék, ami elfogadható a tórában. A hiba százalék a tórának, az ott még nem fogadható el, még 0,00001 százalék. Azt jelenti, az egész tórából egy betű hiányzik, azt jelenti, hogy egy 304 ezredet rész a tórából, az már nem elfogadható. A tóra kell, hogy legyen teljes minden egyes betű. Én már voltam egyszer-kétszer zsinagógában, ahol olvasnak a tórából, és egyszer csak az emberek észreveszik, hogy rosszul megy az olvasás, hogy rosszul ejtik ki egy szót, és belejavítanak. Aki már jár zsinagógában, tudnia kell, hogy vannak emberek, akik nagyon élvezik ezt, amikor tudnak belejavítani a tórából, a tóra olvasásban. És aki felolvassa a tórat, újra olvassa, és megint olvassa fel hibásan. Aztán kezdik összehasonlítani, és kiderül, hogy tényleg hibás. Ilyenkor abba kell hagyni az olvasást, utaáldást kell mondani, és folytatni kellett következő tórával. Azt jelenti, még nem fogadható el egy betű hiányt se. Úgy egy betű hiány, hogy egész betű hiányzik ott, vagy megvan a betűje, de rosszul van megírva. Hiányzik, hogy mondom, a jobb felső csücske, az alsó szélessége, stb. Ha hiányzik a tórából a koronája, azt lehet látni, itt a gimmel fölött van korona, az akkor még kóser a tóra. Shin, ayin, tesz, nun, zayin, gimmel, zayin. 7 betű van, aminek van ilyen koronája. A koronája ez csak egy dísz a betűnek, de nélküle is kóser. Így kell megírni egy egész tórát. Még nem is lehet simán írni egy pergamenre, hanem karcolni kell, jelölni kell a betűket, sorokat. Sorokat kell karcolni, az egy nagyon fontos előírás, mert ha nincs a szirtut, ez a neve héberül, a szakneve szirtut, ez azt jelenti, hogy karcolom sorokat, és ugyanígy a két szélet is. Egy ilyen karcolás. Ezért használom azt a szót, hogy karcolás, mert nem semmiféle tinta, vagy semmiféle jelölés nem lehet, csak egy ilyen karcolás az lehet. Az lehet, és csak akkor érvényes a tóra. Sor kizárt, sorok, és a szélen is van két, szóval ami megvan jelölve a sor eleje, és a sor vége. Akkor van, akkor kóser a tóra. A tórát lehet írni éjjel-nappal, csak fizikailag ritkán van az az ember, aki képes írni reggeltől estig. Borzasztó sok türelem kell, és akarat kérdése, de nem csak akarat kérdése, az a lehetőség, a lelki lehetőség, hogy reggeltől estig rajzolni a tórai betűket. És természetesen az ember befejezett fejezetet el kell olvasni, ellenőrizni, hogy nem hagyott-e ki semmit ebből a fejezetet, amit te ír. Ez mind a Szöjfernak a munkája. A Szöjfer igyekszik reggeltől estig írni, tehát amennyire képes, csinál magának ilyen szüneteket, és mindenféleket. Most, a Tórának megvan adva, hogy milyen keskeny, széles lehet egy betű, egy sor, egy hosáb. Azt hiszem, ha jól tudom, akkor 4 hasáb lehet egy lapon, ugye, mert a pergamen az ilyen hosszú, amilyen, és az 4 része, nem lehet túl hosszú sorokat írni, túl keskeny se szabad írni, hanem van egy ilyen közepes méretű. Utána a különböző lapokat össze kell varni. A varrás, ugyanmint a pergamen az állati eredetű, mert állati bőr, ugyanígy össze kell varni cérnával, a cérna is állati inakról van szó. Ugyanígy kóser állatnak az ínei. Nem csak a pergamen egymáshoz, hanem a Tóra elején jobbról, és a Tóra elején balról, amikor a Tóra rá van kötve egy ilyen fa rúdhoz, ott is rá kell kötni őket állati inakkal. Ezt csináltam épp múlt héten, kedden reggel, szóval héten, kedden reggel, múlt héten zsidó, ugye a zsidóknál a szombat az az utolsó nap a hétből, aztán jön vasárnap, az már az új hét. Akkor múlt hét mondom, akkor most kedd, ami volt. Kedd reggel rávortam a tórát a rúdakra, a fa rúdakra. Erre van egy ilyen sokkal vastagabb tű, mint a normál tű, mert be kell vezetni ezek az állati inak, amely kicsit ilyen vastagabb féle cérna, és akkor így rávartam, rákötöttem az elejét és a véget, és akkor így kóser a tóra. Ha a tóra nincs összevarva, akkor nem kóser, és ha nincs rávarva a rúdakra, akkor azt hiszem, akkor se kóser. A legtöbb szajfer, azt hiszem, hogy körülbelül 9-10 hónapig tart egy egész tórának a megírása és ellenőrzése. 9 hónap, szerinti lényegében főállásban csinálja. Főállásban nem jelenti az, hogy minden nap ír 10 órát, mert a legtöbb szöjfer nem képes annyit írni. Főállás azt jelenti, minden napból maximum időt tölt tóraírással, amennyire képes. Most akkor itt mennyibe kerül akár egy új tóra, akkor arra kell számítani, hogy a szöjfer főállásban csinálja, és egy 10 hónapos fizetést kell adni neki, plusz az alapanyag, a bőr, főleg a bőr, a tinta az már nem egy drága dolog, de a bőr az egy költséges dolog. Van a nagy méretű tóra, kisebb méretű tóra. Melyik a drágább? A drágább az a kisebb méretű tóra. Minél kisebb a tóra, annál drágább. Miért? Mert sokkal könnyebb rajzolni nagy betűket, mint icipici betűket rajzolni precízen, pontosan. Ezért egy icipici kis tóra az drágább, mint egy nagy méretű tóra. Ma már nem írják nagyon nagy tórák, hanem ilyen közép méretű. Ugye mindig az a probléma, hogy mindig tóraolvasás végén körbe mutatjuk a tórát. És ilyenkor valaki emeli, és mutatja meg erről az oldalról, és aztán leteszi. Most ez azt jelenti, például itt most úgy áll a tóra, hogy a tóranak a Mózes első könyve elején, ami azt jelenti, a tóranak a súlya, az mind a bal oldalon van, és akkor ez itt fel kell emelni, és körbe mutatni, és nem egy egyszerű dolog. A halacha azt mondja, ha Isten őriz, egy tóra leesik a földre, akkor mindenki, az egész közösség, aki jelen van, bőjtel egy napot. Mert a legszentebb dolog, ami van a zsidó népnek, az leesett a földre, akkor mindenki, aki jelen van, bőjtel egyet. Egyébként 79 ezer betű, 980, nem betű, szó. 79.980 szó, 304.805 betű. De ebből vannak még sorközök, bekezdések között, és utána van a könyvek között. Könyvek között azt jelenti, hogy mivel lehet megkülönböztetni, mivel lehet megkülönböztetni a Mózes első könyve és a másik könyvé között, hanem ki kell hagyni három sort. Három sor üresen kell hagyni, és akkor ez jelölied van egy új könyv. Ugye, mert minden dolog az egy nagy tekercs. Mi más tartozik az íráshoz? Semmi. Az írásról akkor mindent megmondtam, majdnem itt tartok az első könyve végén. Igen, tessék. Megmutatom, az oldal tetején ott van a vége a Mózes első könyvének, és a kezdet a Mózes második könyvének, és a kettő között van három üres sor. Ez minden könyv között, a második és a harmadik könyv, és a harmadik és a negyedik könyv között szintén ilyen háromsoros kihagyás van. Más jelölés nincs a Tórában. Nincs magánhangzók, és még mondat vége sincs jelölve. Semmi nincs, csak a szöveg, ahogy van. Most, mégis hogyan készül az ember Tóraolvasásra? Most nem mindenki, ha felmegy a Tórahoz, tud olvasni a Tórába, mert nincs kipontozva semmi. Erre van egy Tóraolvasó. A Tóraolvasó olyan szakember, aki tudja olvasni a Tórat, annélkül, hogy ki van pontozva és minden. Sőt, ő még azt is tanulta meg, hogy a hagyományos dallam, hogy kell énekelni a szöveget. Igen ám, de hát nincs ott semmi. Erre vannak olyan könyvek, az a neve a Tikun Koirim. Tikun Koirim. Az olvasóknak a segítője, és két hasáb van. Az egyik hasáb az úgy van, hogy a Tórában van, nincs kipontozva semmi. A másik hasában van tükör hasábok ezek. A ki van pontozva, jelölve van még a dallam is. Az ember itt olvas egyszer-kétszer, aztán gyakorolja itt, letakarja ezt a részt, aztán olvasja itt. Ha jól megy neki, akkor megy tovább. Ha nem, akkor újra olvas, ameddig tudja olvasni ezt, anélkül, hogy belekukucsál itt. És így készül minden szombat reggel, vagy péntek este későn a Tóraolvasó, mert nem akar reggel, nem fogja tudni olvasni, ez van ugyanez, csak egy nagy méretű. Amikor befejezik a Tórát, jó, látom, itt van egy kérdés, Ildikó kérdez, hogy mit jelent pontosan az, hogy a kis ujjunkat felmutatjuk, amikor így felemelik a Tóra. Amikor felemelek a Tórát, akkor utóbbi években lehet látni, hogy az emberek így csinálnak. Valójában ez nem egy askenász szokás, ez Izraelből importáltak ezt a szokás, ez egy szefárdi szokás. Mert mikor felemelünk a Tórát, benne van az imakönyvben, ott azt kell mondani, de Zotha Tóra, Asher Szammose. Ez a Tóra, amit Mózes adott a zsidóknak, stb. Ez ilyen három soros szöveg. És ha van az a szokás, de Zotha Tóra is, ez az a Tóra. Miért pont a kis ujjal, nem tudom, és nem is követem ezt a szokást, mert mondom, ez nem egy askenázi szokás. Valamikor utána meg is csókadjuk. De Zotha Tóra, és Szammose, és megcsókolják a kis ujjukat. Amikor befejeznek a tórának a megírását, akkor általában az utolsó 3-4-5 sort hagynak üresen, mert általában az a szokás, meghívnak vendégeket, rabikat, barátokat, és mindenkit felkérünk, hogy írjanak egy-egy betűt. Most jól hangzik, hogy mindenkit megkérünk egy-egy betűre, a legtöbb ember nem tud írni. Erre két lehetőség van. Egyik lehetőség az, hogy a szajfer megrajzolja a betűnek a külsőjét, és az ember a belsejét megtölti tintával. Azt én tökéletesére teszi. Sok ember, ha erre se képes, akkor ő megfogja a szajfernak a kezét, és akkor együtt írják a tórát. Ez egy ős régi szokás, hogy az utolsó pár sort arra felkérik az embereket. Ebből kifolyólag majdnem minden tórát, amit én csak láttam, akkor lehet észrevenni, hogy az utolsó betűk, az utolsó sorok egy kicsit másképpen néz ki az írása, mert nagyon sok esetben nem ugyanazt a szajfer írja, mert mondjuk a szajfer az Izraelben van, és a tóra az New Yorkban, Antwerpenben, vagy valahol érkezik, és akkor egy helyi szajfer segítségével befejezik, illetve az emberek, akik írják, nem tudnak ilyen szépen rajzolni. Egyébként visszatérek egy mondattal, ugye mondtam, hogy körülbelül 10 hónapos, egy éves fizetést kell adni a szajfernak. Pont ezért van az, hogy a legtöbb szajfer az Izraelbe, a legtöbb tóra az Izraelből jön, mert Izraelbe egy picit alacsonyabb a bérek. Ezért egy New Yorki szajfernak megfizetni a 10 hónapos munkát, az sokkal drágább, mint egy izraeli szajfert megfizetni. És ezért a legtöbb szajfer Izraelből van, de van külföldön is szajfer. Most, van egyszer mesélnek, hogy volt egy tóra, amire nem volt teljesen 100%-a, nem tudtak pontosan, hogy ki írta ezt a tórát. Ha nem tudni, ki írta ezt a tórát, akkor az a kérdés, hogy jól, helyesen írták, figyeltek a halakára, hogy mondtam, vannak olyan dolgok, amit nem lehet ellenőrizni. A pergamen az úgy készült, hogy tóra céljából készült, vagy nem. Megírtak tóra céljából, Isten nevet megírtak, Isten neve szentsége, stb. És nem tudta, ki írta. Erre jöttek Wozner rabbihoz. Wozner rabbi az, aki pár évvel ezelőtt meghalt 103 évesen, Bécsben született, magyar származású szülöknek. Azt mondta, nem tudunk pontosan, ki írta, nézzünk meg az utolsó pár sort. Megnéztek, és pontosan olyan szépen volt megírva, mint az egész tóra. Erre azt mondta Wozner rabbi, nem jó. Miért nem jó? Mert valószínűleg olyan valaki írta az egész tóra, aki nem ismerte a szokásokat, és ezért utolsó betőket is írta, utolsó sorokat is, és emiatt nem is lehet bízni benne. Jó, akkor a tórát félre raktak, kezdtek alaposabban utána nézni, és kiderült, hogy egy arab városban leültettek egy pár lányt, akinek nagyon jó tehetsége volt a rajzoláshoz, megtanítottak őket, hogyan kell rajzolni, és kezdtek rajzolni a tórákat. Szépen jött ki, de hát nem volt kóser. Ugyanúgy nem lehet a tórát nyomtatni számítógéppel, mert a tóra azt mondja írni, és írni azt jelenti, hogy ember írja őket. Utóbbi években ez körülbelül 40 év, maximum 40 éve, hogy kitaláltak azt, hogy a tórát azt lehet egy számítógépes applikációval ellenőrizni, hogy hiányzik-e egy betű benne, vagy nem. Vagy egy betű nem szépen van megírva. Ez mind a számítógép segítségével lehet ellenőrizni. És az elején több rabbi azt mondta, minek, nem olyan fontos, mert így is a szajfának ellenőrizni. És kiderült a végen, hogy a számítógép képes olyan dolgokat találni, amit ember nem veszi észre. Ugyanakkor a számítógép olyan buta, nem érti azt, amit az ember képes megérteni. És ezért valamikor a számítógép nem gondolkodik, és valamikor az ember nem képes elég jól figyelni, és ezért a végén ma már az az a rabiknak az álláspontja, hogy kellett legyen mind a kettő. Kellett legyen a számítógépnek az ellenőrzése, és kell legyen az ember, a szajfernek az ellenőrzése. A számítógép például ugye átnézi a szöveget, és minden egyes betűnel, ami neki kérdéses, vagy ha hiányzik, akkor pláne, de még akkor is, ha kérdéses, akkor rögtön felteszi a kérdést, jó-e vagy nem, és a szöjfer, aki ott ír, neki a feladata azt mondani, problémás, vagy rendben van. Problémás, rendben van. És ha végig még átnézzük az egészet, akkor kinomtatja egy riportot. A riportban leírja minden egyes kérdés, és mi volt a válasz, és azt mondja, 26 vagy 34 olyan helyen van, ami érvénytelen, 20 hely volt, ami kérdéses volt, és a szöjfer ezt jóvá hagyta. Minden egyes számítógépes ellenőrzés, van neki egy száma, vissza lehet nézni minden egyes tórát, hogy mit írt a riport róla. Sok esetben, amikor mondjuk van 20-30-40 hiba, kijavítják, újra lefutatják az egészet. És ha a számítógép azt mondja, minden rendben van, ezek szerint ki lett javítva. Ha nem, akkor lehet, hogy az ember összekevert valamit, rossz helyen javítad, vagy ilyesmi, és akkor nem kóser. Az biztos, hogy ma képesek vagyunk olyan kóser tórákat írni, ami régen nem voltak. Régen nehézebb volt a pergamennak a feldolgozása, nehézebb volt. Régen ez egy ritka dolog volt, egy új tórának az írása. Amikor gyerek voltam, akkor 5 évente egyszer volt egy új tórának az írása. Ma ez egy állandó dolog. Az embereknek több pénzük van, stb. Ezért képesek vagyunk majd sokkal több és szebb tórákat írni. Természetesen szépen rajzolni az több idő, slompasabb rajzolni az kevésebb idő, ezért egy szépen megírt tóra az 10 hónap, egy slompasan megírt hóna az 7 hónap. 7 hónap az olcsóbb, mint 10 hónap. Szóval minden ilyen szempontok vannak. Ha kiderül, a szajfer nem tudod jól írni, akkor valamikor nem is lehet kijavítani a tórát, mert olyan hibás, hogy könnyebb egy új tórát írni. Amikor új tórát, hol van itt a szöveg, amikor új tórát felavatják, akkor ugyanazt a szöveget, mint a Simchat Tóra, akkor a Tóra örömünnepen körbe megyünk, és táncolunk velük, azon a napon, ez az ünnepnapnak számít, nem mondunk Táchanunt, ugye van az a rész az imakönyvből, amit kihagyjuk, amikor ünnepies nap van, ezek mind érvényesek azon a napon is, amikor új tórát írunk. Itt van egy ilyen kis füzet, amiben benne van mindenféle azok az imákat, amit szoktunk ilyenkor mondani. Utána van itt egy egész könyv, az én mesterem, Gabriel Zinner, Békés Csabai származású, írt egy könyvet itt 29 fejezettel, hogy különböző dolgok, ami történik, amik új tórát írunk. Például maga a tóranak a megírása, személyesen írni, vagy egy szajfer által, megvenni egy kész tórát. Egyébként az érvényes, ha csak egy betűt javított az ember benne, akkor az már kóser. Ha két ember együtt ír egy tórát, ha beadták egy zsinagógában, akkor mi a helyzet? Ha nem explicitben megbeszéltek ezt másképpen, amikor beadják egy tórát, akkor ezt a tulajdonjog marad az adományozónál, és a zsinagógának megvan a jogad, addig, ameddig a zsinagógában van, addig lehet ezt használni. mi van akkor, ha ketten adnak új tórát, akkor erre az a szokás, hogy mindenképpen az új, első új tórát használnak egy egész évet, hogy legalább egy év keresztül végig legyen olvasva, utána előveszik a másik tórát, és szintén olvasnak benne egy egész évet. Utána már felválta is ilyesmit. Egy dolog mindenképpen kell, hogy a új tórát végig legyen használva. A tórának van, hogy mondtam, ez a rúd, amin rajta van, ez a rúd. Valaki ezt a rúdat ezüstezve lesz, hogy szebb legyen. Utána van a tórának öve, amivel, ugye ez nem egy igazi tóra, ez egy igazi tóranak a másolata, és ez abban a célból készült, a gyerekek tudjanak tanulni. Szóval ide jön egy öv, utána öltöztettünk a tórát. Valamikor ide teszünk még egy koronát, valamikor van még egy mutató új, és azt pedig olvasás közben használják. Egyébként egy új használatban lévő tórának a pergamentet nem szabad megérinteni. Szent nem szabad megérinteni. Ha mindenképpen meg kell érinteni, akkor valamivel meg kell érinteni, de nem egyenesen megérinteni. Mert szent a tóra. Ugye általában a tóra kiveszünk a helyéről, és visszük a tóra, azok a mindenki vagy megcsókolja így, vagy megérinti, és megcsókolja a kezét. Most a korona alatt arra kérünk mindig az embereket, nézzenek rá a tórára messzire, ne érintsenek meg, mert mindenki megérinti, és utána a szájához teszi, ne ad Isten, ha van egy ember, aki koronásod a zsinagógában, ez veszélyforrás lehet. Muszáj mondanom, hogy nehéz leszokni erről. Vannak olyan emberek, akik valamikor ilyen ösztönösen kinyújtják a kezüket, és aztán vissza, oly, most nem szabad, de mi szeretjük a tórát, és ezért megcsókoljuk a tórát. Még van az is, az ember, aki nem érinti meg a tórát, hanem az imakönyvnek a szélet az érinti a tórához, és aztán megcsókolja. Amikor a tóra jön, vagy megy, amikor a tóra nem a helyén van, akkor előírásod, meg kell tisztelni a tórát, és felállni. Amikor a tóra a helyén van, vagy a tóra szekrényben, vagy a bímán, a helyen van, akkor le lehet ülni. Abban a percben, amikor a tóra feláll, akkor az egész közösségnek is fel kell állnia. A tórát nem szabad hozni, vinni egyik helyről a másik helyre fölöslegesen, mert ez nem a tiszteleted a tórának. Erre úgy van írva a Zohárban, a tóra azt mondja, ahelyett, hogy én jöjjek hozzád, gyere te el hozzám. Ezért a tóra nem szabad csak ilyen könnyen hozni, vinni egyik helyről a másikra. A tóra, ha leesett a földre, ahogy mondtam, bőteni kell, de továbbra is kóser maradt használatra. Milyen halacha az, amit én nem mondtam? Nem tudom, azt hiszem, hogy mindent mondtam. Ha valamit lemaradt, akkor szerdán még lehet kérdezni. Ugye múlt szerdán voltak több kérdés az új tóráról, mondtam, hogy ma mindenről fogok beszélni. Ha valami még elmaradt, akkor szerdán lehet pótolni. A héten lesz Hanuka. Melyik napon kezdődik a Hanuka? A Hanuka kezdődik, csütörtökön este kezdünk gyújtani az első gyertyát, és ezt még meggyűjtünk, 17-en este gyűjtünk meg a 8. estet. Terv szerint lesz, ugye minden évben szokott lenni a nyugati téri közös gyújtás, az sajnos idén elmaradt. Mindenképpen, minden évben, idén pláne, mindenkinek kell otthon meggyújtani. Még egyeztetés van itt, hogy mi lesz a hanukai program nálunk. Lesz a zsidó.com, lesz egy olyan hanukai program, hogy minden este lesz egy ilyen, egy rabbi bemutatkozik, és mindenféle dolgok, azt hiszem, hogy egy fél órás program. Ez lesz a zsidó.com. Én tervezek ettől függetlenül a budapesti Talmud egylet oldalán külön hanuka, minden nap hanuki ünnepséget, gyertyagyújtás, stb. És szeretném minden este megtartani a tanítások. Azt jelenti, a csütörtökön este is szeretnék tanítani. Hiába lesz a zsidó.com-on ez a közös gyertyagyújtás, én szeretnék továbbra is tanítani, mert szerintem nagyon fontos, hanukakor tanuljunk, mert mindig lehet utána videóba visszanézni a Facebookon a program, ami volt a zsidó.com-on, vagy ami itt volt a budapesti Talmud egylet oldalán. Szóval két dolgot szeretném hanuka alatt. Egy, hogy a hanuka gyertyagyújtás egy mondjuk egy 10 perces, negyed órás gyertyagyújtás minden este, amikor meg fogunk gyújtani, valószínűleg az ilyen 5 órakor lesz, de ez még mondom, végleges, még nem végleges, és a másik dolog, 7 órakor szeretném megtartani a tanításokat. Mindenképpen mindenkinek jó estét kívánok, jó éjszakát, találkozunk holnap a Zohar órán, a Kabbalának az alapkönyvéből, és kedest a Hászid történeteket, és szerdán pedig a Kérdezd a Rabbit. Köszönöm mindenkinek, jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy velünk voltatok.